Prológus. Erre van, mondta portás, és a szuterén ajtaja felé vezetett. Csak tessék lemenni a lépcsőn, jobbra fordulni, végig a folyosón, aztán balra végig, ki van írva, igazgató. Keskeny pince folyósókon mentem, és azon tűnődtem, miért lakik az igazgató a föld alatt. De aztán megértettem, hogy a földszintet egészen elfoglalja maga az Orfeum. Innen alulról nagyon jól lehet adminisztrálni, és hogy mindez nagyon gazdaságos. Sülyeztők, gerendák, szufiták bonyolult világa volt ez, apró villanylámpák pontozták be a sötétséget. Nyers puhafának, olajnak szaga terjengett. Az igazgató szobájában meleg volt, a pincefalat nehéz, drága szőnyegek borították. Puha karszékbe ültetett le, és havannával kínált. Borotvált arca kövéren, élesen világított az íróasztal mögött, kéget, gúnyos szemei most szórakozottan mozgolódtak. Előtte az asztalon egész sor villamos gomb, ezeket babrálta. Éppen telefonálni akartam, mondta. Azt hittem, nem talál ide. Bólintottam, és eszembe jutott, amire figyelmeztettek, hogy óvatos legyek. A kegyelmes úr ajánlotta önt, mondta aztán az igazgató, de különben magam is olvasgatom az írásait. Régi politikám, hogy törekvő, tehetséges fiatalembereket foglalkoztassak, új erőkhöz jut az ember, örök meg hozzájutnak valamihez, aminélkül akármilyen tehetség legyen valaki, nem viszi semmire. Megismerik az életet egy kicsit közelről. Néhány bókot dadogtam, hogy mennyire csodálom az egész üzemet, bonyolult szálaival, amik egyetlen kézbe futnak össze. Kieresztett tokával hallgatott. Most csak egy kisebb munkáról van csak szó, mondta aztán hanyagul, de ha megleszünk elégedve egymással, akad utóbb egyéb is. Oldalt nézett rám hidegen, gúnyosan, kegyetlenül. Nálunk lehet keresni. Nevetett és megveregette a vállamat. Kínosan vigyorogtam, aztán megdermett az arcom. Kívülről, a folyosó felől hosszan elnyújtott jaj zendült fel, bugyborékoló hörgés vegyült bele, majd minden doppergésbe fúlt. Az igazgató lenézi jó akarattal nézett rám. Próbálnak, nyugtatott meg, ne féljen semmit. Milyen érdekes, mondtam még mindig borzongva egy kicsit, nekem még szokatlan. Hát ez így megy, ilyen komolyan. Felállt és zsebre dugott kezekkel járkálni kezdett előttem. Most láttam csak, hogy biceg. Annak bizony komolyan kell menni, fiatal barátom. Ekkora üzemet csak nagy fegyelemmel lehet fenntartani. Mindenki a legjobbat kell, hogy nyújtsa, ez nem játék. Sokba kerül a dolog, és csak biztosra mehetünk. A közönség látni akar valamit. Nem szabad zökkenni semminek, mire elérkezik az előadás, a próbákon derüljön ki, ami férges, gyenge, élhetetlen. Annak össze kell vágni, mint egy gépnek, erőlködést, forgácsot, bíbelődést nem szabad, hogy lásson a közönség. Megállt előttem, vállamra tette mind a két kezét. De az ilyen tehetséges művészembernek nem árt, ha egy kicsit bekukkant a kulisszák mögé. Bizalmaskodóvá vált a hangja. Mi? Magunk fajtát? Nem sértem, ugye? Ezzel... Tulajdonképpen ez jobban érdekli, mint a nézőtér, a kész előadás, igaz? Mi, akik csináljuk a dolgokat, ugye? Mi szeretjük közelről látni, hogyan készül a szenzáció. Részt venni benne, ugye? Aztán magának nem is árt, ha megismeri a dolog technikáját. Az illúzió veszít vele, de kap helyette valamit, ami később többet ér majd. Egy kis fölényt, egy kis iróniát, amivel nagyszerűen el lehet igazodni az emberek között. És talán... Nyersen nevetett és rám kacsintott. Talán egy kis pozíciót, később egy kis hatalmat. Mi, fiatalember, gondolja meg! Egy kis címecskét esetleg, meg némi kiváltságokat, amikről csak keveset tudunk. Az asztalhoz lépett és megnyomott egy gombot. Vörös fénybe sötétült a szoba, és alig vettem észre, hogy a szembe levő fal lassan szétnyílik. Homályos mező terült el a falon túl, alkonyodó éggel, melyet bordói sárgás sávok kereszteztek. Lejtős domb emelkedett, tetején elnyúló sövény, és hideg szél fújt. Csak erre, mondta az igazgató, mindenütt utánam. Vigyázzon, meg ne botoljon. Távoli dörgés dübörgött, világító rakéták kapaszkodtak az égre. Hevenyészet pallón mentünk egymás mögött, az igazgató zseblámpával világított lefelé. Ekkor vettem észre az elnyúló kígyókat alattam, a katonákat. Most megint dübörögve szólalt meg az ágyú, és a rakéták fényében olykor megvillant a tájék, ilyenkor felvonuló csapatokat láttam vergődni keskeny, sziklás ösvényeken. A fák közt hullák hevertek. Látja? Mondta az igazgató más gombot nyomva meg, mire nappali fény öntött el mindent. Látja? Minden igazi, nem kíméljük a pénzt. Igazi fák, látja? Igazi föld és igazi fegyverek. A hullák is igaziak, mint a ágyban párnák közt haltak volna meg. Nézze, megfoghatja akármelyiket. Ez csak természethű lesz. Tölcsért csinált a kezéből, és a zsinórpadlás felé kiáltott. Végtelen magasságban kereszteződött a fejünk felett. Hé, Mayer, egy kicsit balra a világítást, aztán ide az előtérbe egy kis ütközetet szeretnék, ha lehet kézitusával, és több hangot, több hangot. Az a katona ott rosszul áll, lője le! Rettenetes dörgés rázta meg a hegyeket, aknák robbantak, lassan halt el a visszhang, aztán sikoltozás, jajgatás, hörgés. Lovak nyerítettek, a sár cuppogott. Az igazgató felém fordult. A rendezés elég egységes, ugye? Mert nem szabad elfelejteni, hogy a mű úgy, ahogy házi szerzőim összetákolták, magában zavaros és sok helyen értelmetlen. Sokfelől szedtük az anyagot. Cézár, Hannibal, Napóleon nyomán. Kevés mese van benne, de annál több helyzet és szín. Nagy tömegeket mozgatunk, a legbiztosabb a hatás. Hogy erre nem tudta mit mondani, elmélkedni kezdett. Hát persze, azt gondolja, ugye, mint afféle fiatal idealista, hogy minek ez a sok régi darab újra meg újra felelevenítve, amikor már 1000 év előtt se volt sok értelmük. Tudom én azt, fiatalember, olvasom én a maguk írásait, ha nem is látszik meg rajtam. Hát persze, tudom én azt jól, hogy többet érne valami újat kezdeni, valami szebbet, valamit, amiben tehetség, szellem és erő van, fiatal kedv, új szempontok, új erkölcs a megújhodott emberiségnek, hogy ezen a gyönyörű színpadon, pompás felszerelésével, ezen a nagy mezőn itt, fölötte pompás csillárunkkal, a nappal új drámát kellene játszani, új millióben, új szépségek, új tanulságaival, hogy próbálni kellene már valami egyebet, hát ha tudunk írni és játszani mi is úgy, mint a régiek, vagy talán még jobban, még szebben, még igazabban. Hogy talán nem is volt se szép, se jó, se igaz, amit ők csináltak, és mi tehetetlen szokásból megcsodáltuk. Ezt gondolja át, fiatalember, de mit tegyünk? A közönségnek ezt kell, higgye el nekem, régi komédiásnak. A közönségnek klasszikusok kellenek, ez már így van, és én ugye üzletember vagyok, ami annyit tesz, hogy szeretek jól élni. Erre tessék, gyerünk vissza az irodába. Az ajtó bezárult mögöttünk, és az igazgató hátradőlt a székében. Szóval, hogy az üzletre térjünk, mondotta és szórakozottan nézegette a körmét. Arról volna szó, hogy ehhez a darabhoz nekem egy prológus kellene. Tudja, nem hosszú, persze versben és könnyen szavalható formában. A téma igazán nem nehéz, adva van minden, ami kell. Tudja, úgy gondolom, hogy a prológusban nem kell elmondani a darab tartalmát. Hadd lepődjön meg a közönség 1000-szer és 1001-szer is újra azon a befejezésen, amit már 1000-szer látott, hanem csak valami olyan lelkesítő gondolatot gondolok, hiszen tudja, valami összefogó gondolatot, amit a szerzők kifelejtettek a darabból. Valami olyasmit tudja, mintha az igazgató beszélne a közönségéhez, melegen és lelkesen, hogy ezt és ezt akartam, nemes és fenkölt érzéseket akartam kelteni bennetek, hölgyeim és uraim, férfi jellem, önzetlenség, hazaszeretet. Hát ami igaz is, ugye, mert a darabban tényleg vannak ilyen dolgok, ahogy emlékszem rá, de mondom, úgy kell ezt megírni, mintha az igazgató azért adná elő a darabot, mert ilyen dolgok vannak benne, és nem a siker véget. No, hiszen maga tudni fogja. Én aztán ezt a prológust a műsorra nyomtatnám. Várakozóan, de nem sürgetve nézett rám. Nézze, mondta hirtelen, hiszen maga azt meg tudja írni nagyon hamar. Minek halasszuk a dolgot? Van itt egy kényelmes mellékszoba, bőrajtóval, a színpad lármáját kicsukjuk, leül szépen a fotelba, maga elé tesz egy pár jó szivart. Ezt parancsolja? Egy üveg likört? Elmereng úgy, ahogy maguk költők szoktak, és egy-két óra alatt ott lesz a prológus a papíron. Én 11-ig itt vagyok, bemegyek ért, és mindjárt megcsináljuk az üzletet. Az első, akinek megmutatom, persze a kegyelmes úr lesz. Fiatalembernek sohasem árt, ha az akadémián tudnak róla. Egy kis halhatatlanság teringette, pláne ha előleget lehet fölvenni rá akontó. Mibe kerül az egész egy ilyen tehetséges embernek? Néhány jó rím, néhány jó hasonlat, és aztán kész. Igazán, mondtam magamnak, ülvén a másik szoba zöld karszékén, szájamban a szivarral és a füstbe bámultam, mibe kerül? Hiszen ismerem a mesterséget, és vannak hasonlataim. A papírra tettem tollamat, és rámeredtem. És gondolkodva és szórakozottan leírtam, jaj, és leírtam, Istenem, és megint jaj, és megint Istenem, és aztán hosszan múltak a percek és az órák, és a papíron egyre teltek a sorok, egy is ugyanaz a szó, százszor, ezerszer egymás után. Jaj, 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 egyre nagyobb betűkkel, egyre görcsösebben, makacsabbul, vége láthatatlan. És ködbeborult szemeimen, lefittyent, elernyedt szájomon túl szegény, meggyötört elmém lassan, halálos gyönyörrel forgatott egy képet, hogy milyen jó lesz most. Bejönnek értem, és szelíden felemelnek majd, ugye? Nem lögdösnek, nem taszigálnak, mint a kulisszákat odakint. Szelíden szólnak majd, csitítanak, kocsiba tesznek. És milyen jó lesz majd a tébolyd a hűs cellájában ülni. Nézni, nézni, végtelenül a fehér falakat, és tudni, hogy itt nem bánthatnak, nem szólhatnak hozzám, mert nem leszek ember többé, és nem kell felelnem a lelkemért.